Texasban egy döntést fognak hozni a jövő években használt természettudományos tankönyvek formájáról, tartalmáról és egyebekről. Igen erős a nagy a valószínűsége annak, hogy olyan tankönyvek alapanyagát dolgozzák most ki és szavazzák meg, amelyekben esetleg nem kerül említésre például az evolúció, a különböző nagy geológiai mozgásokról szóló elméletek. Tehát egy igen érdekes november 7-e lesz, most éppen aláírásokat gyűjtenek Amerikában a tudósok körében, hogy addig valamit tudjanak tenni. Ugye volt már hasonló más nagy államokban is, és igencsak előretörőben van ez a vita a teremtés tanról és az evolúcióról. A következő előadás az legjobb tudomásom szerint azért nem erről fog szólni, de ugyanúgy, mint az előző előadás az energia megmaradásról, ez is inkább szerintem egy ilyen háttéranyagot fog adni arról, hogy hogy gondolkodjunk az evolúció kérdéseiről. Az előadó pedig Szatmári Jörstet, aki a Budapest Kollégium állandó tagja, és nekem egyébként tanárom volt még a ELTE-n, és most is ott professzor. Múltkor belógtam egy előadására, pontosabban ő vitt be, egy általános biológia órára. Én ahhoz szoktam, hogy 10 vagyunk biológusok, és ott valami 300-an voltak, azt hiszem. De hát nekem nagy élmény volt, mert Szatmári Jós ott is ezt a teljesen általános biológia dolgot is nagyon érdekesen mondta el. Most pedig valami egészen érdekes címet adott az előadásának, hogy mi történne, ha újraindítanánk a szalagot. Hát milyen szalagról is van itt szó.
Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sietve mondanám, hogy ezt a kisebb fajta létszámot jobban szeretem, mert a 300 hallgató az már nem olyan ma, mint régen a 20 hallgató volt.
Szerintem most miattad hazaküldtük.
Jó, rendben van. Először is azt hiszem, hogy nem tőlem származik a cím, hanem először is az elnök úrtól, és azon túl pedig egy Stephen J. Gould nevezetű mindenlében kanál, sajnos már elhúnyt amerikai evolúcióbiológustól. Sajnos nagyon rossz a képek minősége ebben az átkozatban. Ez azért van, mert rossz a felbontása a vetítőnek. A biológiában pedig nagyon szép lenne, hogyha szép ábrákat tudnék mutatni. Van, ami teljesen olvashatatlanná válik. Meg kell mondjam, ez eléggé idegesít, mert van a biológiában egy üzenete a szép ábráknak, és ráadásul van olyan ábrám, ami tartalmilag is valamiféle olyat, szóval tartalmit próbálnak közvetíteni, és ábraként használják a betűket, hát nem tudok vele mit csinálni, majd esetleg később magyarázat formában visszatérünk. Kicsit előre ugrok, és aféle in medias részt próbálok csinálni, vagyis először is egy pici emlékeztető, ez ugye valamiféle bakteriális típusú életformát mutat be. A bakteriális sejtek azok a legegyszerűbbek a világon, és különböző nagyságokban jönnek, tessék szívesen megnézni, hogy valójában a bakteriális sejt az semmi más, mint egy zacskó, amely zacskóban van valamiféle genetikai anyag, ami legtöbbször a felvételeken külön nem is látszik. Azt látod, hogy valami szmötyi van a belsejében, és valamiféle zacskó is körbeveszi. A mérettartománya az olyan 1 mikron körül szokott lenni, de hát természetesen vannak egészen pirinyók. Itt van például egy spirohéta, lehet, hogy van, akinek közelebbi ismerettség is volt már vele, de az a szerencsése inkább nem. És hát vannak olyanok, amelyek egészen nagyra megnőnek, itt például egy kék alga, amelyik ugye többszöröse lehet a másiknak. Ez a bakteriális sejtípus az, ami a Földön végülis mindenütt megtalálható, nagyon mélyen úgy tűnik, még a geoszférának a belsejébe is behatolva, akár 1-2 kilométer mélyen is. Most ez egy olyan dolog, aminek a keletkezése önmagában kétséges, de ha összehasonlítjuk egy másik fajta sejtípussal, Aki ismeri ezeket, az akkor elnézést kérek sietve, mert hogy ugye ez valami emlékeztető, de azért fontos tanulsága lesz annak is, aki tudja. Ugye ezek azok a sejtek, amelyekből mi is felépülünk, és ezek a sejtek valami elképesztő módon összetettek ahhoz képest, amit az előző ábrán láttunk. Csak úgy összehasonlításképpen mondom, hogy ugye itt van egy ilyen átlagos vagy idealizált állati sejt, itt van egy átlagos növényi sejt. És az a fajta baktérium, amit az előbb mutattam, az a baktérium nagyjából akkora, mint ez a kis piros objektum itt. És az összetettsége is valahogy, tényleg így ösztönösen érezhető, megfelel ennek a kis objektum összetettségének, szemben azzal, amit itt látunk, hát ehhez képest ugye ez egy elefánt, mindenféle szervecskékkel, ugye adnak kapja az eukarióta sejt a nevét, hogy itt van a valódi sejtmag, ez mindenkiben, akik itt ülnek, szépen megtalálhatók, jól lehet egy csomó bakteriás sejtet is mindenki őriz magán belül. Itt, hogyha belenézünk a sejtnek a plazmájába, akkor nem csak azt a szmötyit látjuk, még fénymikroszkóp alatt is rengeteg fajta úgynevezett sejtszervecskét látunk, amelyek közül részben olyan ilyen kis membránnal körülvett zsákocskákat látunk, részben ilyen rudakat, a rudak ráadásul el tudnak mozdulni egymás mellett, a membránok egy részén tovább is ilyen kis pontokat látunk, hát ezt kéne megint a felbontásnak jobban látni. Mindegy, ugye ez általában egy dimenzióban, egy nagyságrenddel nagyobb, mint a bakteriális mérettartományban lévő sejtek, a térfogata pedig ennek következtében ugye legalább az ezerszerese, átlagot tekintve. Na most, az olyan óriási a különbség a bakteriális sejt és az eukarióta sejt között, hogy jött egy Mereskovszki nevezetű orosz biológus, ez kivételesen nem azonos azzal, aki a regényíró is volt. Lehetett volna, mert a Borodin az egy olyan szerves kémikus volt, aki az Igor herceget is írta, mint operát, de most ez egy más Mereskovszki. Mereskovszki a század, már úgy értem a múlt század eleje táján, egy olyan törzsfát rajzolt meg, amelynek két gyökere volt. Ez azért tényleg érdekes ahhoz képest, amit ma gondolunk, tehát úgy rajzolt az ábrát, hogy volt egy törzsfa, amely törzsfán a baktériumot tágasztak szét, és volt egy, amelyen az eukarióta sejtek, az amőbától kiindulva, és a köze az egyiknek a másikhoz csak annyi volt, hogy itt észrevette azt, hogy ezek a sejtszervecskék nagyon hasonlítanak a baktériumokhoz, és feltételezte azt, hogy ezek a sejtszervecskék valamikor önálló baktériumok voltak, ez nem minden sejtszervecskére igaz, de például a plasztiszokra, a növényi sejtben, vagy a sejt energia háztartását végző mitokondriumokra, amik mindnyájunkban benne vannak a növényekben is, meg bennünk is, arra úgy tudjuk, hogy ma igaz. Tehát volt ez egyszer Mereskovszkinek egy zseniális sejtése, tudnélik az, hogy bizonyos eukarióta sejtszervecség eredetét meg lehet magyarázni azzal, hogyha szabadén élő baktériumoknak a bekebelezését tételezzük fel, és volt egy nagy észrevétele, ami hatalmas probléma volt, hogy tudnélik, hogyan magyarázható meg az eukarióta sejt többi részének az eredete. Mert az, hogy van egy-két organellum, amelynek endoszimbionta, tehát belső szimbiózisból eredő módon képzeljük el a kialakulását, az nem magyarázza meg például az eukarióta sejtmag, vagy az eukarióta membránrendszer, vagy a mozgó rudak kialakulásának a mechanizmusát. És annyira nem látta homológnak, ugye ez a biológiában a bevett kifejezés, a homológok olyan struktúrák, amelyek valójában közösségre vezethetők vissza, nem feltétlenül azonos funkcióval. Tehát annyira nem látta homológnak ezeket a struktúrákat, hogy azt gondolta, hogy igenis az életnek volt egy második és független eredete. Nem lehet őt hibáztatni, ezt szeretném mondani, mert valóban ma is úgy gondoljuk, hogy jelenleg ez a legnagyobb evolúciós diszkontinuitás, tehát folytonossági hiány, amit a biológia ismer. Amiért mégis úgy gondoljuk, hogy még az eukarióta sejt, plazma és a nukleusz is rokonságot tart a baktériumokkal, az az, hogy ma már meg tudjuk nézni, hogy milyen gének laknak itt, meg milyen gének laknak a baktériális sejtnek a kromoszómájában, ami egyetlen egy ilyen gyűrű itten szépen többé-kevésbé véletlenszerű helyezkedésben a plazmán belül. Tehát, hogyha a genetikai tartalmat nézünk, akkor rájövünk, hogy nagyon sok gén van, amelyekről viszont tudjuk, hogy homológok. No, tehát ez azt jelenti, hogy valahol a kettő struktúra mégiscsak közösösből ered, de morfológiai, fiziológiai, tehát élettani alapon ez ennyi szóval nem volt nyilvánvaló. No most, ez egy olyan evolúciós átmenet, amelyet nagynak hívunk. Miért hívjuk nagynak? Azért többek között, mert valamiképpen a genetikai anyag tárolása, kifejeződése óriási változáson ment át. A sejtmagon belül egész máshogy kezeljük a genetikai anyagot, mint a bakteriális sejtnek a genetikai anyagát. És ezen kívül ez egy olyan ritka átmenet, amelyik átmenet tudomásunk szerint egyszer történt meg az evolúció 3,5 milliárd éve során. No, ilyen nagy álmos visszamegyek egy kicsit, ilyen nagy átmenetből többet is ismerünk, és most kérek újfent elnézést, ez az a bizonyos idegesítő majdnem első ábra. Itt van az átmenet előtti állapot, és itt van az átmenet utáni állapot. Tehát replikálódó molekulák, most kénytelenek felolvasni, kis iskolás módon, molekulák populáció az élő sejtben, függetlenül replikálódó génekből a kromoszómák kialakulása, RNS mint genom és enzim, ez egy picit most biokémiai, és a másik végén ott van a DNS gének és fehérje enzimek, ezt most hadd ne kommentáljam. Baktériumok, ugye más nem prokarióták, sejtmagvas sejtek organellumokkal, eukarióták, erről beszéltem, ezzel illusztráltam, hogy mi is az a nagy evolúciós átmenet. Az aszexuális klónokból a szexuális fajok, az egysejtűekből a többsejtűek, konkrétan a leglátványosabb példák vannak felsorolva az állatok, növények és a gombák. A magányos egyedek pedig bizonyos esetekben állati társadalmakba tömörültek, nem szaporodó kasztokkal, ugye, mint például a méhállamnak a dolgozói. És a primitív társadalmak közül egyetlen egy leszármazási vonalon előfordult az, hogy egy nyelvet használó társadalom alakult ki, és ennek az áldásos következménye például az, hogy itten szépen koptathatom a torkomat, és vélhetően ismereteket adok át. Ezek az átmenetek olyanok, amelyeknek egy része azért megtörtént egyszer-kétszer, a más része pedig, mint például még egyszer mondom, az eukarióta sejt kialakulása, tudomásunk szerint csak egyszer. Több sejtűség önmagában többször kialakult, még a látványos formái is többször, egymástól független, a növények, a gombák és az állatok egymástól független leszármazási vonalat képviselnek, de hogyha a kevésbé látványos többsejtű formákat is belevesszük, akkor benne vannak a bakteriális többsejtű organizmusok, szóval kb. 20-szon fölül van a többsejtűségnek az újrapróbálgatás az evolúcióban. És itt mindjárt gyorsan muszáj egy lábjegyzetet hozzáfűznöm, ugyanis nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy mit állítok, ha valaki logikusan végig gondolja. Hát miért mondom én azt, hogy az eukarióta sejt kialakulása egyszer történt meg? Azért mondom, mert minden olyan élőlény, ami ma eukarióta, közös ősre vezethető vissza. Igen, de arról viszont nem tudunk, hogy nem voltak-e olyan eukarióta próbálkozások, amelyeknek nem maradt túlélője. Hát ezt valóban nem tudjuk, sajnos azzal foglalkozunk, ami előttünk van. Tehát ilyen értelemben csak ilyen operacionális definíciát tudjuk adni egy-egy átmenet egyediségének, hogy történetesen akiket ma ismerünk, mindegyik az átmenet utáni állapotból származik, és nincsen független próbálkozásra utaló evidencia a kezünkben. Ez természetesen mindig változhat. Na most még egy dolog, hogy a nagy evolúciós átmenetek gyakran visszafordíthatatlanok. hogyha az előző táblázatban gondolkodunk, akkor látjuk, hogy bizonyosak visszafordulnak, bizonyosak nem. Tehát például vannak olyan egysejtűek, mint például a közismert élesztő, ma már tudjuk, amely élesztőnek a legközelebbi rokonai többsejtűek, tehát ő egy másodlagosan egysejtűvé vált forma. Ismerünk másodlagosan magányossá váló rovarfajokat is, tehát amelyek társas rovarokból alakultak vissza. Tehát úgy tűnik, hogy bizonyos átmenetek megfordíthatók, mások pedig nem. Általában, és majdnem kivétel nélkül el lehet mondani, hogy ez egy jó ökölszabály, hogy azok az átmenetek, amelyek az előbb tárgyalt értelemben egyediek, azok megfordíthatatlanoknak bizonyulnak. Tehát például nem ismerünk olyan baktériumot, amely egy eukarióta szervezetből egyszerűsödött volna a bakteriális formára. És így tovább. Nos, így aztán feltehetjük most már valóban azt a kérdést, amit az elnök urán kedvesen a számba adott, hogy mi történne, hogyha újra játszanánk a szalagot. Mint mondtam, ez a kérdés eredetileg Stephen Jay Gould-tól, egy amerikai evolúcióbiológustól származik, de Gould-ra kicsit jellemző módon már maga a kérdés is értelmetlen, illetve logikátlanságot tartalmaz, ugyanis nincsen szalag. Rossz, ugye az egész kép rossz. Ugyanis a szalag azt jelenti, hogy valaki egyszer megírta, hogy ennek hogy kell történni, az valahol a platóni világban, vagy nem tudom én, hol ott van, azt fogjuk, betesszük, újra játsszuk, hát édes Istenem, akkor úgy, ha a készülék az nagyjából azonos, akkor hasonló dallamat fogunk hallani. Szóval az első üzenet, amit szeretnék átadni a kedves társaságnak ebből, az az, hogy valójában nincsen szalag, máshogy kellene ezt fogalmazni. A kérdés inkább az kell, hogy legyen, hogyha a földi körülményeket visszavinnénk a 4 milliárd évvel ezelőttibe, és újra szemlélnénk a kibontakozó evolúciót, akkor mennyiben hasonlítan ez a második evolúció az elsőre? No, gondolatilag ezzel el lehet játszani, csak éppen kivihetetlen, akkor megint csak átfogalmazom máshogy. Tessék szívesen elképzelni mondjuk 1000 földtípusú bolygót. De még azért nagyon hasonlítanak a Földre, abból a szempontból, hogy milyen volt a geológiai feltételrendszer, milyen volt az ősatmoszféra, milyen volt a napnak a fényessége, a naptól való távolság. Tehát legyenek ezek kellőképpen azonos kiindulási feltételek mellett, és akkor a következő kérdés már érdekesebb, tehát az 1000 földtípusú bolygó fejlődése során mondjuk 3,5 milliárd év múlva a bolygók hanyad részén lesz egyáltalán élet, hanyad részén lesz eukarióta típusú élet, hány százalékán lesznek többsejtűek, és hány százalékán lesznek nyelvhasználatra alapuló társadalom. Na, ez már egy jobb, érdekesebb kérdés, és értelmesebb is, és mindjárt van valami eloszlás mögötte, és nyilvánvalóan ez az eloszlás ráadásul változik az időben. Azt valahogy érzi az ember, hogy azt normálisnak feltételezni, hogy ahogy az idő telik, azért nagyobb valószínűsége lesz a komplexebb organizációs formák megjelenésének. Az a kérdés, hogy van-e viszont valami garancia az ilyen komplex organizációs formák megjelenésének, vagy nincsen. Na most erre megadhatom gyorsan a választ, nem tudjuk, kész, passz, leülök vége az előadásnak. De egy kicsit szeretném ezt jobban kikanyarítani, mert azért az ellenkezőjére sincs garancia. Tehát ugye azt se tudjuk mondani, hogy feltétlenül nincs valamiféle, ha probabilisztikus is, de valamiféle szabályszerűség a dolgok mögött. A tudásunk ez egy kicsit kevés, de körüljárni a kérdést értelmesen, úgyhogy a tudás valamelyes elmélyülön, azt azért tudjuk. Mondok egy olyan példát, ami valószínűleg igaz, tehát azt nem tudom, hogy a földi, tehát hogy az élet a földtípusú bolygók hány százalékán jelenik meg, mondjuk 1 milliárd év időtartamon belül. Ez azért van, mert az élet keletkezéséről nem rendelkezünk olyan világos forgatókönyvvel, amely forgatókönyv különböző lépései mellé valószínűségeket tudnánk rendelni. A különböző lehetőségeket, ugye, mert lehet esetleg erre is menni, meg arra is menni, esetleg mind a kettő élethez vezet, akkor azt kellene tudnunk, hogy az egyes utaknak mi a valószínűség, és összegezni kellene a valószínűséget, és akkor valamit tudnánk rá mondani. Na, itt se tartunk természetesen, tehát nem tudok erre válaszolni. Azért, mert nem tudom, hogy az élet hogyan alakult ki. Viszont, ha valamiképpen kialakul, akkor azt el tudom mondani, körülbelül olyan bizonyossággal, mint az előző kedves előadó az energia megmaradásnak a ugye, kevéssé, valószínűleg sérülésével kapcsolatban kifejtett nézeteivel párhuzamosan, azt mondhatom, hogy eléggé nagy önbizalommal kijelentem, hogy ha máshol kialakul az élet, akkor az a genetika ilyen digitális információ hordozó jellegű lesz. Ezen azt értem, hogy az információ azon fog múlni, akár csak a DNS-ben, hogy bizonyos molekulák milyen sorrendben követik egymást egy makromolekulán. Egyszerűen azért van ez, mert azok az élő rendszerek, amelyek ilyesfajta genetikai információ hordozó képességgel rendelkeznek, azok evolúcióképesebbek, mint azok, amelyek nem. Miért? Azért, mert sokkal finomabban tudják letapogatni a környezet változásait a saját genetikai változatosságukkal, ugyanis finom, egy betűnyi különbségek és nagy precizitással öröklődnek. Ezért kell, hogy digitális legyen az információhordozás, mert különben csak véges, kevés állapotot lehetne megvalósítani, míg egy ilyen rendszerben, amit itt láthatunk, hogy az DNS egy darabkája, úgy szólván korlátlan, és talán nem sajnálom magamtól az időt, hogy elmondjam, hogy mennyire úgy szólván korlátlan ez a dolog a földi élet vonatkozásában, és az én pedicióm szerint bárhol máshol, ahol élet van. Tessék elképzelni, hogy veszünk egy DNS darabot, amely DNS darab akkora, mint egy baktériumnak a DNS-e, tehát 16. darab betűt tartalmaz úgy egymás után. A földi életben konkrétan minden helyen négyféle betű állhat, tehát ugye elég szép nagy szám jön ki. De mégiscsak mekkora ez a szám, ugye? Ez a szám, ugye 4, a 10, a 6. olyan szép emeletben. Mekkora ez a szám? Tessék elképzelni a következőt, hogy van előttünk egy olyan tér, amely térben el lehet helyezni ezeket a molekulákat oly módon, hogy egy molekula és az ő közvetlen szomszédai között a különbség mindig csak egy-egy betűben tér el valamilyen helyen. Tehát egyetlen egy pontmutáció különbség van a térben valamely kiválasztott sorrend és a közvetlen szomszéd a között. Természetesen többféle közvetlen szomszédje van, ugye, mert négyféle bázis lehet mindenféle helyen. No, tehát hogyha elképzeljük ezt a nagyon sokdimenziós teret, akkor elképzelhetjük azt is, hogy van egy nagy gépünk, ugye ez majd divat, amely szekvenálni tud majomi ügyességgel és tüneményes gyorsasággal, ami azt jelenti, hogy betesszük a baktériumot, és kijön a szekvencia a másik oldalon a nyomtatóban, vagy a fájl formájában. El lehet gondolatilag képzelni azt az esetet, amikor is az összes ma élő baktériumot átnyomjuk ezen a készüléken, és kijön a szekvencia a másik oldalon. És elképzeljük ezt a bizonyos szekvencia teret, és amikor egy szekvencia kijön, akkor a tér megfelelő pontjára oda teszünk egy kis karácsonyfaégőt. No kérem szépen, olyan üres a szekvencia tér, vagy olyan hatalmas a szekvencia tér, hogyha az összes élő baktérium összes genomját megszekvenáltuk volna, és a kis karácsonyfaégőt oda tettük volna, ez a szekvencia tér még gyakorlatilag tök sötét maradna. Ezért mondom azt, hogy a digitális információhordozás képessége egy elképesztően nagy találmány, mert úgynevezett korlátlan öröklődésre nyit lehetőséget, vagyis nem a genetikai szekvenciák kombinatorikája fogja az evolúciót limitálni. Minden olyan organizmus feltalálja ezt, abban a pillanatban evolvábilisabb lesz, mint bármelyik másik. Tehát azt mondom, hogy ha élet van valahol, akkor majd nem biztos vagyok benne, ha csak nem az élet keletkezés nagyon korai fázisában vagyunk, hogy valamilyen módon digitális lesz az információ tárolás, de a többi kérdés az már jóval bizonytalanabb, vagyis, hogy ugyanilyen betűket fog tartalmazni, mint a mi szerves kémiánk? Nem tudom. Ugyanannyi féle betűt fog tartalmazni? Ezt se tudom. Érdekes gondolatok vannak erre nézve, hogy valamilyen betűszám azért az optimális, nem akarok belemenni. Mindazonáltal az információ, genetikai információ hordozás digitális mi volt az alig, hanem egy nagyon robusztus predikció. Nos, mindazonáltal, hogyha erre tehetünk valami predikciót, akkor megkérdezzük, hogy jó van, és akkor mi van a többi felsorolt átmenettel, mi van ezekkel a dolgokkal. Hát először is meg kell mondani, hogy van egy kiváló biofizikus, aki részben hasonló dolgokkal foglalkozik, és neki van egy cikke, a cikk címe az, hogy a fizika és a történelem között. Tessék kitalálni, melyik tudományra vonatkozik ez a remekbe szabott kis definíció. Hát kérem, a fizikai és történelem között éppen a biológia van, logikailag is. Miért mondom ezt? Azért, mert jobb helyzetben van, mint a történettudományok, és rosszabb helyzetben van, mint a fizika. Miért van jobb helyzetben, mint a humán történettudományok? Azért, mert vannak törvényeink. Például vannak a populáció genetikának a törvényei, amelyek a darwini evolúciós masinéria működésének a módjait rögzítik bizonyos feltételek mellett. Ezek dinamikai jellegű törvények, visszautalva megint az előző előadásra, és hogyha a feltételek teljesülnek, akkor ebből bizonyos dolgok következnek. A populáció genetika olyan szerkezettel bír, hogy van egy része, ami azt mondja, hogy ha A, akkor ő már ki fogja számolni, hogy ebből következik B. Igen ám, ha azt viszont nem fogja nekünk megmondani, hogy miért rá. Erről a populáció genetika önmagában általában nem mond semmit. Mi mondja meg, hogy, hogy A van-e ott, abban az általunk kiindulási tekintett helyzetben, onnan a vizsgálást folytatjuk. Azt meg a történetiség fogja megmondani, ebből a szempontból meg rosszabb helyzetben van, mint a fizika. Kérem szépen, a feltételek sokszor történetileg alakultak úgy, ahogy hát ezt tetszik ismerni a mindennapi életből is. A biológiában valahogy a kettőnek az együttes játékáról van szó, és ezért szép is, meg nehéz is az evolúció kutatása biológiában. Kérem szépen, ez csatlakozik egy másik gondolatkörhöz, amelyet trajektória függőségnek szoktak hívni, és például a közgazdaságtudományban is nagyon nagy keletje van újabban. De természetesen a biológia evolúció kutatói úgy legalább Darwin óta tudták már, hogy miről beszélnek. A trajektória függőségnek, tehát hogy valami függ attól, hogy merre mentünk, annak több variánsát különböztetik meg. Az egyik az úgynevezett erős trajektória függőség. Az erős trajektória függőség az azt jelenti, hogy most egy kicsit abszak lesz a dolog, aztán majd mindjárt valami szívhez szóló dolgokra is rá fogok térni, hogy van valamiféle dinamikus rendszer, és a dinamikus rendszer úgy működik, hogyha a dinamikus rendszerek valamilyen tartományában vagyunk, akkor csak erre lehet menni, vagy csak arra lehet menni. Ilyen a biológiában is sok van, például az evolúciós játékelméletben, megint nem tudom ezt kifejteni, most esetleg elfogad úgy, ahogy mondom, az evolúciós játékelméletben sokszor attól függ, hogy ki szelektálódik ki, mint nyerő stratégia, az attól függ, hogy éppen honnan indult a populáció. És ha egyszer ott vagyunk, akkor ott voltunk. Na most van egy másik verziója, a gyenge trajektória függőség. Az pedig tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a trajektória függőség akkor is lehet, amikor a véletlen jelentősen befolyásolja a folyamatokat, és akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy a rendszer valamilyen állapotából indulunk, akkor két, ugye erre is mehet, meg erre is mehet. Megkérdezzük azt, hogyha az egyik rendszer mondjuk erre indult el, a másik meg erre, akkor mi a valóság annak, hogy valahogy újra keresztezzék egymást a rendszerek? Tehát későbbi állapotban megváltozott ugye mind a kettő, de történetesen egy bizonyos delta t idő után mégiscsak ugyanabba a későbbi állapotban, a korábbiba, de egy ugyanazon késői állapotba kerültek. Hogyha a valószínűsége a két trajektória találkozásának egynél kisebb, tehát nem biztos, hogy találkoznak, akkor már gyenge trajektória függőségről van szó, és természetesen ilyen rengeteg van a biológiában, a véges populációk genetikájában nagyon gyakori, de mindjárt mondok én ennek egy érdekesebb verzióját. Kérem szépen, most jönnek majd a példák. Ami megmutatja, hogy például miben rejlik a trajektória függőség, és hogyan nyilvánul meg a biológiában. A biológiai evolúciót sokan hegymászáshoz szokták hasonlítani, ez pedig azt jelenti, hogy a meglevő genetikai variánsok közül mindig az szelektálódik ki, aki várható értékben jobban muzsikál, mint a többi, ez azt jelenti mindig a biológiában, hogy több utódot hagy maga mögött, és az utódhagyási képességet, egyszerűsítem, de hát Istenem, az utódhagyási képességet rátermettségnek vagy fitnessnek hívják. Most ahogy a genetikai állományát változtatjuk az egyedeknek, minden egyedhez, minden egyes különböző genetikai állományhoz oda helyezhetünk egy számértéket, ami az ő rátermettsége jelent, de ugyanazt megcsinálhatjuk a szekvencia térben is, amit előbb emlegettem. A szekvencia tér minden egyes pontjához oda rendelhetünk egy magasságot, amelyik az illető szekvenciának a rátermettsége lesz. Most feltételeztem azt, hogy a rátermettség nem függenek attól, hogy egyszerre ki van még ott a rendszerben, az például a játékelméletben nagyon fontos. De itt ebben a konkrét példában egy úgynevezett Fujiyama típusú evolúciós tájképet képzelek el, ami azt jelenti, hogy van egy egyértelmű optimum. Van egy legjobb dolog az adott körülmények között, és feltételezzük azt, hogy a genetikai rendszer nem korlátozza ennek az elérését. Most kérem szépen, ha ez igaz, akkor azt mondaná ugye az egyszerű emberfia, hogy valójában a történetiség emléke el fog tűnni akkor, amikor a populációk eljutottak a csúcsra, ugye? Mert hogyha van egy ilyen egy csúcsú tájkép, akkor a rátermettség növekszik, bárhonnan indítsuk is, de hát mivel a csúcsa mindig ugyanott van, ahol mindig ugyanazt a genomot jelenti, ezért teljesen mindegy, melyik irányból jöttünk föl, végül is ott leszünk, és amikor már ott vagyunk, eltűnt a történetiség nyoma, ugye ez hasonlítana egy csomó termodinamikai rendszerhez, hogy sokféle módon kerülhettünk oda, de amikor ott vagyunk, akkor már nem tudjuk, hogy kerültünk oda. És a biológiában valójában ez nem szokott ilyen abszolút módon teljesülni, ez valami mindig fölfeslik valahogy, hogy egy kicsit közelebbről megnézzük. Az evolúciós konvergenciák ugye azt mutatnák, hogy vannak olyan megoldások, amelyek újra és újra előjönnek, és akkor az ember első látással nem tudná őket megkülönböztetni egymástól. Valójában azonban, hogyha közelebbről megnézni a helyzetet, akkor látja, ezek különbözőek. Még valódi taxonomusokat is be lehetne ezzel csapni, ugye ez két növény, ez egy kaktusz, ugye mindenki rávágja azonnal, és erre mindenki rávágná, hogyha nem lenne ott az aláírás, kérem szépen. Ez azért van, azért alakulnak ki többek között konvergenciák az evolúcióban, mert bizonyos, elsősorban szélsőséges feltételek mellett véges, kevés, mérnöki jellegű megoldás van a problémának a kezelésére, és hogyha a genetikai variáció a populációban az, akkor a populációk oda fognak az evolúciós időskálán az állapottér megfelelő részébe bemászni. Ugyanakkor, hogyha közelebbről megnézzük ezeknek a képleteknek a szövettani szerkezetét, akkor mi mindjárt látni fogjuk, hogy mégse egészen ugyanarról van szó, ami azt jelenti, hogy ha finom részleteket megnézzük, akkor a biológiai ilyesfajta konvergencia mindig őrzi egy kicsit annak az emlékét, hogy a rendszer hogyan került oda. Egyszerűen azért, mert egy ilyesfajta funkcióra való optimalizálás nem fog minden egyes tulajdonságot ugyanabba az állapotba belesodorni, vagyis távolról nézve ez egy Fujiyama típusú tájkép, közelebbről nézve a Fujiyamának vannak kisebb, nagyobb kis csúcsocskái, és a populáció egyik része vagy itt, vagy ott állapodik meg. Mennyi időn van? Nos, ez egy összefoglaló, hogy az evolúció ilyen hasonló megoldásokat szül, mert bizonyos kihívásokra csak korlátozott számú mérnökileg értelmes válasz van. Ha a kihívások közel azonosak, akkor hasonló eredmények születhetnek. Az ember és a polip szeme egyébként ilyen. Az erszényes és a méhlepényes emlősöknek a konvergenciája az egy szinte elkoptatott példa. Ugye az ausztráliai és a nem ausztráliai állatok között nagyon sok a morfológiai, még viselkedésbeli konvergencia is. Mindazonáltal, most megint csak nézzük meg, hogy a konvergencia valóban sosem szokott teljesnek lenni, és őrzi a történetiségnek az emlékét. Kérem szépen, én ugyan szemüveget hordok, tehát rám nézve ez eleve igaz, ugyanakkor a legjobb szemű emberre is, aki cücsörög a teremben, megnyugtathatom, hogy az ő szeme ügyetlenül van megkonstruálva. Miért van ez? Azért, mert hogyha megnézzük a fényérzékeny réteget a szemben, a retinát, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokféle sejtrétekből áll, ez megint ugye az ábra kérdés, és kérem szépen, a fény innen jön, mindenféle sejteket lehet itt látni, és kérem szépen, a receptor réteg az pedig itt van. A receptor az a sejt réteg, amelyik valóban el tudja nyelni a szintén az előbbi előadásban emlegetett fotonokat. Na most kérem szépen, ez azt jelenti, hogy a fénynek át kell mennie ezeken a sejt rétegeken, mielőtt el tudja érni a receptoroknak a rétegét. Ha ezt mérnök csinálta volna, akkor ezt nem tette volna. Ez egy, mondjuk ki, marhaság. Mitől van ez így? Úgy, azért van ez így, mert a biológia evolúció csak azzal foglalkoztat, ami már eleve adott. És itt jön be a trajektória függőség, valamikor régen, ugye amikor kevés ilyen sejt és egyáltalán kevés fajta sejt volt, akkor valamiféle evolúciós döntés született, hogy erre nőtt valami, nem a másik irány, akkor még semmiféle szerepe volt, mert az evolúciónak nincsen előrelátása. Nem tudhatta, hogy ez később, amikor már a maga telivér módján kifejlődik a szem, ez egy ilyen ügyetlen megoldásnak fog bizonyulni. Nem, ilyenre akkor az evolúció nem gondolhatott. És ugye ez fényes bizonyíték arra, hogy ez nem kötelező ilyen hibát csinálni, mert a polip szeme viszont jól van megcsinálva. A polip szeme megdöbbentően hasonlít az emberére, az evolúciós konvergenciának egy szép példa, de közelebbről megnéz az ember, akkor látja azt a bizonyos furcsa trajektória függésnek a befagyott emlékét, és ez a befagyott emlék történetesen náluk optimális megoldást szül, nálunk pedig úgynevezett szuboptimális megoldásra jutott, most már ezzel kell élni, ami van. Erre szokták mondani, hogy az evolúció az nem mérnök, hanem barkácsoló, olyan barkácsoló, aki a kete ügyébe eső bármiféle dolgot felhasznál, és azzal próbál valahogy a dologból jól kijönni. Ez a barkácsolás aztán természetesen nem fog abszolút értelemben vett optimális tulajdonságot kifejleszteni, vagy csak ritkán, tehát szerencsés kell a dologhoz. És ha máshonnan megpróbáljuk közelíteni a dolgot, akkor még egy példát hadd mondjak erre el. Ez egy híres kísérlet, amely kísérletben csak molekulák szerepelnek, de ezek a molekulák olyanok, hogy másolódni tudnak, kis darab RNS molekulák, az olyan, mint az előbb említett DNS molekula darab, csak egy kicsit más, most ezzel ne foglalkozunk. Az a lényeg, hogy olyan oldatba teszik őket, ahol ők másolódni tudnak. Tehát jön egy molekula, lemásolódik, utána egy kis mintát veszünk ebből a kémcsőből, átoltjuk a következő, csak ilyen kellemes fürdővizet tartalmazó közegből, ott megint másolódnak a molekulák, megint átugranak a következő, és így tovább. Meg lehet nézni, hogy az egyes kémcsövekben mely molekula fajta lesz a domináns. melyik szekvenciát lehet mellé rendelni, és abból ki lehet következtetni, hogy bizony az adott körülményekhez ezek a molekulák adaptálódnak, mert aki jobban viseli az itteni körülményeket, az gyorsabban fog replikálódni, ha gyorsabban replikálódik, akkor nagyobb az esély a következő kémcsőbe való kerülésbe, tehát ez egy kémcsőben történő mesterséges szelekciót jelent. Na most kérem szépen, felfedezték azt is, hogy ha ezek a körülmények itt a kémcsőben nem különösen extrémek, tehát nincs nagyon meleg, vagy nem túl nagy a sókoncentráció, vagy valami, akkor hiába indulunk ugyanonnan, már úgy értem genetikai értelmet, ugyanaz a szekvencia darab van, ugyanolyan betűsorrend van benne, akkor újra és újra megcsinálva a kísérletet más és más eredményt kapunk. Ha úgy vesszük, ez a fizikai természettudományokon nevelkedett embereknek a rémálma. Hát tessék meg, egy fizikusnak tessék ezt mondani, hogy kérem szépen, ez olyan tudomány, ahol a megismételt kísérletek nem feltétlenül vezetnek ugyanarra az eredményre, és ez így van jól, mert ezt is várjuk. Ugye? Tehát van valami agyrém a biológiában, és ez a fajta trajektória függőség nagyon fontosnak bizonyul. És ezt a kísérlet sorozatot, amikor azonos feltételekből indítjuk a populációkat, ugyanolyan módon szelektálunk a variánsokat, és mégis más és más végeredmény lesz. Ezt bebizonyították molekulákra, baktériumok több ezer generációs szelekciójára igaz, igaz olyan evolúciós modellekre, meg teljes egészében in silico, azaz komputerben folynak, és így tovább. Az a kérdés, hogy milyennek az elméleti háttere, és ezzel zárom majd az előadásomat. Kérem szépen, az a következő. A populációk először is végesek. Ugye ahhoz képest, hogy mennyiféle lehetőség lehet a szekvenciatérben, ahhoz képest még a legnagyobb baktérium populációk is elenyészen kevesen vagynak. Ez az egyik dolog. A kísérletekben aztán még kevesebben vannak, ami azt jelenti, hogy messze nincs jelen az összes lehetséges szekvencia, sőt, egy lehetséges szekvenciának még a közvetlen szomszédai közül sincs általában ott mindegyik. Ez mit jelent? Az, hogyha azonos feltételek közül indulunk, akkor az egyik populációban, ami egyébként a természetszelekció működését szépen mutatja, tehát egyre jobban adaptálódtak ezek a baktériumok, vagy legyenek ezek akármik, tehát a reprodukciós értékük nő, igen ám, de a genetikáját megnézzük, akkor látjuk, hogy itt egy D-jelű mutáció okozta ezt a fejlődést, itt egy 75%-os fejlődés van, utána egy Q-jelű mutáció, aztán egy Z-jelű, és így tovább. Megcsinálva a kísérletet ugyanabból a kiindulásból, történetesen véletlenszerű okok folytán egy Y-jelű mutáció jön be, aztán az Y-ból hoz társul egy T, aztán egy E, és így tovább. No most, mivel még az is igaz, hogy a mutációknak az előnyössége az függ attól, hogy milyen korábbi mutációk voltak ott, mert hiszen az egész genomra van egyetlen rátermettség, ezt hívjuk episztázisnak. Tehát bizonyos mutációk egy bizonyos környezetben előnyösek, már ugye nem genetikai környezetben előnyösek, más genetikai környezetben hátrányosak. És a populációk, mivel véges, kevés egyedről van szó, különböző utakon fognak elindulni, és olyan a természet a folyamatnak, hogy ezek a folyamatok divergálni fognak egymással, szépen széttartanak a rendszer különböző realizációi. Mindegyik mászik föl egy-egy csúcsra, de akkor ez mit jelenthet? Ez csak azt jelenti, hogy ezek a tájképek, evolúciós tájképek definíció szerint nem lehetnek Fujiyama típusú tájképek, hanem több csúcsú tájképek, és valóban ez a helyzet. És attól függ, hogy merre indultunk, hogy melyik csúcsra fog felmászni, mindenki mászik, természetes selekció nem sérül, de mivel többféle megoldással lehet mászni a hegyeket, kiderül, hogy más és más hegyeket másznak el populációk, még akkor is, hogyha ugyanonnan indultak. És átugrok bizonyos dolgokat, és akkor lezárom azt, amit szerettem volna mondani. Ugye a kérdés az volt, hogy mi történne akkor, hogyha újraindítaná az ember a földi evolúciót. A rövid válasz az, hogy nem tudjuk. A kicsit cizelláltabb válasz az, hogy például konkrétan az eukarióta sejt kialakulása nagyon valószínűtlen volt. hogyha megnézi az ember a folyamatokat, hiába találhatók rokongének a baktériumokban és az eukariótákban, a következtetés csak az, hogy valójában mutációk sok ezreinek kellett pozitíve szelektálódni ahhoz, hogy az eukarióta sejt kialakuljon, és úgy tűnik, hogy nem is volt ez olyan nagyon régen. A frissebb datálások szerint az eukarióta sejt kialakulása aligha lehet sokkal korábban, mint 1,5 milliárd évvel ezelőtt, de az is igaz, lehet, van, aki ezt állítja, hogy az eukarióta sejt, mint olyan kialakulás 1 milliárd évnél korábban, tehát csak 850 millió évvel ezelőtt következett be. Na most, hogyha ez így van, akkor tessék meggondolni, mi történt. Az történt, hogy ugye durván volt egy 3,5 milliárd éves élővilág. Ez se biztos, hogy durván igaz. Na kérem szépen, tegyük fel, hogy 1 milliárd évvel ezelőtt nagyjából kialakult az eukarióta sejt. Ez azt jelenti, hogy a földi evolúció történetében messze a túlnyomó többségét az élővilág a prokarióta szinten töltötte. Kicsit lehet ebből érezni, hogy van létjogosultság egy önállításnak, hogy valószínűleg az eloszlás olyan, hogy például a földtípusú bolygók nagy részén azt várjuk, hogy az eukarióta sejt soha nem alakul ki. Nos kérdezően, a genetikai információ viszont valószínűleg digitálisan más kódolt máshol is, és az eukarióta sejtet nem kis valószínűleg várja az ember, és akkor persze még kisebb valószínűséggel várja azt, ami azután következik. De azt, hogy az élet valószínűleg sejtes állapotba ér, azt azért mondhatjuk, ennek pedig szintén vannak kifejtető okai, amely kifejtető okok azonban már egy más előadás tárgyát képezhetik. Köszönöm szépen!